A Fesztivál Akadémia Budapestet 9 éve hívta életre Kukas Katalin és Kelemen Barnabás azzal a céllal, hogy a magyar fővárosban egy nemzetközi rangú eseménysorozatot, fesztivált és mesterkurzusokat hozzanak létre, egy valódi élő műhelyt. A FAB, a Fesztivál Akadémia keretében a világ legjelentősebb komoly zenei sztárjai költöznek be nyáron Budapestre évről évre, és lépnek fel a főváros legszebb helyszínein, egyszeri és egyedi formációban vállalva, hogy foglalkoznak a kurzusokon résztvevő diákokkal is. A FAB rendkívüli szakmai minőségét mutatja, hogy a világ legjelentősebb zenei eseményei között Luzern, Ferbil, Salzburg jegyzi a nemzetközi szakma. A Fesztivál Akadémia idei struktúrája, második Hubay Jenő nemzetközi hegedőverseny, ez most zajlott 15. és 19. között, 5. Fehér Ilona nemzetközi hegedűverseny, ez július 4. és 14. között zajlik majd, országos mesterkurzus ez egész évben tart, Halász Ferenc tehetségkutató ez április 12-től zajlik, az első Winterfest ez február 2. és 4. között zajlik, és a 9. Summerfest pedig július 14. és 21. között zajlik. Kokas Katalin Liszt Ferenc díjas hegedűs brása művész érdemes művésszel beszélgetek. Most már ez a 9. Mennyiben lesz más egy versenyek sorozata ez a Fesztivál Akadémia? Mi lesz az újdonság?
Azt hiszem, hogy a nyári fesztivál kapcsán szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk. Bevált. Bevált az, hogy a mesterkurzus az nagyon intenzív. Minden művész eleve már úgy kérünk fel, már nagyobb magabiztossága, mint annak idején, hogy aki ide jön és aki játszik, az igenis vegye a fáradtságot és tanítsa a diákokat. A diákok között elterjedt az, hogy ez egy fontos hely, és már most tudjuk, hogy nagyon sokan akarnak érkezni. Ugye tavaly 110 egyetemista volt 25 országból, azt mondtuk, hogy most ez legyen 100, ne legyen több. Tehát nem hiszem, hogy attól lesz több a fesztivál, hogy nagyobb lesz. Talán inkább, hogyha meghúzzuk a határokat. A koncertek ugyanúgy különböző helyszíneken lesznek. Nagyon bevált a Zeneakadémia. A Zeneakadémia az alma materünk. Nekünk ott kell lennünk, ez oda való, ez oda született ez a fesztivál. Tehát kiszámoltuk, hogy 1400 egyéni órát tartottunk a 10 nap alatt. 1400. Ez elképesztően nagy szám. Ez nem csak a mi érdemünk, hanem a szüleim által ez a zongora és vonózenei tábor, amit ők 24. éve szerveznek, oda 150 magyar gyerek jelentkezik. És mi stratégiai partneri kapcsolatban vagyunk most már velük, mert úgy gondoljuk, hogy borzasztóan fontos a híd. A híd. Igazából a híd a minden. Tehát, hogy ebben a mai világban a mi szerepünk a nyári fesztivállal is az, hogy hát gyógyítani.
Minél korábban bevonni, tehát hogy megérezzék, hogy mi is az a zene.
Hát a jövő az rajtuk múlik, illetve nem csak a gyerekeken, hanem a pedagógusokon, akik őket tanítják, bárhol is legyenek, bárhol is éljenek, és igazából az első kérdésedre a válasz, hogy miben lesz más a nyári fesztivál, inkább arra terelném a válaszomat, hogy az évközbeni munka az hihetetlenül intenzívé vált. Tehát igazából most már úgy érzem, hogy nyári fesztivált megszervezni az semmiség ahhoz képest, hogy az elmúlt időszakban 25 városban jártunk. 25 városban átlagosan 3-4-5 művész adott kurzust egy időben, ők ugye 3-4-5 különböző teremben. Ilyenkor általában egy művész 10-13 gyereket hallgat meg, és általában 5 pedagógus legalább hallgatja az összes órát. Ha azt mondjuk, hogy egy pedagógusnak 24 növendéke van, akkor be lehet szorozni azt, hogy ha ott van csak az én kurzusomon, tehát csak egy teremben 5, akinek van 24, akkor ugye az ott van, hogy 120 gyerekhez jut el az információ, hogyha van valami, amit a tanár be tud építeni a saját maga rendszerébe, és ettől könnyebb lesz neki, vagy jobban látja azt, hogy amerre ment az jó irány, akkor az hatványozottan számoljuk össze, hogy akkor 5 terem van, akkor ha egy iskolában a 120, akkor már ott tartunk, hogy 700 gyerekhez jut el, csak egy helyszínen történt mesterkurzus, és ezt mi 25 helyszínen adtuk. És így több ezer gyerekhez jutunk el, és több száz pedagógushoz. És hiszem azt, hogy ez nekünk a feladatunk, mert mi tőlük vagyunk, tőlük kaptuk, ami vagyunk, mindannyian, nem csak Barnabás, a Kelmen Barnabás, a férjem is, és ugye én, hanem mögöttünk áll kb. 50-60 szólista, magyar szólista, akik azt mondták, hogy ebben szívesen vesznek részt, és igazából semmi mást nem szeretnénk jobban, mint az, hogy tenni a dolgunkat, mert úgy érezzük, hogy ez a legfontosabb dolgunk.
És most anyagilag menni, mert azért ez sok pénz, nem?
Ez ugye a Fesztivál Akadémia Budapest egész éves tevékenységét a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja. A fix összegekről nem mostanában szoktunk értesülni, hiszen ők maguk még nem látják azt, hogy mi történik. Én úgy gondolom, hogy a költségvetés az valamikor január környékén rajzolódik ki, úgyhogy igazából egy nagyon nagy fokú bizalom van bennünk, hogy ők maguk is állandóan és mindig biztosítanak minket is, és hát látható az, hogy ez fontos nekik. Fontos nekik a jövő nemzedék, fontos nekik a kultúra, és mi csak bízni tudunk.
És még nem volt probléma, tehát tavaly is megkaptátok.
El tudnánk költeni több pénzt is. Tehát az ember spórol, ahol tud, sokszor a művészek honoráriumából, mert barátként is eljönnek. Ez jobb lenne, ha nem kellene, hogy így legyen. Spórolunk a, mondjuk a hotelnek a minőségén, vagy éppen a vacsorán, vagy éppen az ebéden. Tehát, hogy lehet spórolni, és kell is, de ez, azt hiszem, hogy ez egész világra jellemző. Most ez nehéz időszak van, és a nehéz időszakban pedig az a dolgunk, hogy egyrészt higgyünk abban, hogy kisüt a nap, másrészt, hogy muszáj bíznunk, és mint a jégtörő hajók megyünk előre, és hát építjük a dolgot, mert a fiatal nemzedék az nem tud meg. 5 év múlva nem lehet. Tehát, hogy ez egy most vagy soha, és igazából egy hatalmas versenyfutás az idővel. Ezért azért egyszerűen csak nem adjuk fel, és tesszük a dolgunkat, és bízunk abban, hogy legalábbis annyi támogatást tudunk kapni, amennyivel ezt meg tudjuk oldani valamilyen szinten.
Köszönöm. Kokas Katalin szülei, Kokas Ferenc és Farkas Ágnes zenepedagógus házaspár, akik két csodálatos zeneművész, Kokas Dóra és Kokas Katalin szülei, ők is sokat tesznek a növendékeik zenei fejlődésért. A család, mert ugye a Kati mindig meséli, hogy ő a Kaposvári Színházzenekari árkából indult.
Ja, mi ott dolgoztunk. Pécsen elvégeztük a főiskolát, és mi a Csiky Gergely Színházzenekarához szerződtünk, teljesen elhagyva Pécs városunkat. És úgy kezdtük, hogy férjemet bevitték katonának, mindjárt másfél évig katona volt, és én ott egyedül húztam, vontam a színházba. Akkor még nem tudtuk, hogy az évszázad legnagyobb, legszebb 10 évét, és a leghíresebb 10 évét töltöttük. Ugye, amikor benne voltunk, akkor ezt nem éreztük, most értékeljük utólag. És hát valóban ebben született két gyermekünk egymás után, akik ott nőttek fel, mert nem tudtunk velük mit csinálni, tehát minden előadást 70-szer láttak, ahányszor mi játszottuk, ők ott voltak.
Csak Katina... Az első páholy, a jobboldali első páholy, az volt fent volt tartva a Kokas Katinak, mert az egy világítós páholy lett, az nyitva állt mindig ő előtte. Úgyhogy is akkor volt, ami érdekes még, tehát a Csiky Gergely Színház a sikerszínháza volt, de a közönség nem mindig sikeres, és nem érzi néha a poénokat, és ez a halála egy előadásnak. Na most a Kati, aki folyamatosan látta ezeket a darabokat, ezeken az előadásokon is nagyokat kacagott. Úgyhogy előfordult az, hogy akkor az összes színész a Katinak játszott. Színésznek a közönségnek kell játszani. Érzi a színész, hogy a közönség hogy reagál, és ez egy fantasztikus dolog, de amikor nem reagál, akkor az a halál a színésznek. Na, a Kokas Kati reagált, és ez maga csoda volt, és a mai napig ezért imádják, mert sok előadás volt, amit csak a Katinak játszottak.
Mikor vették észre, ugye, mert tehetséges gyerekek?
Kezdődött talán az érdeklődése. Szívta magával, ugye mi mind a ketten zenetanárok voltunk, kezdettől igazgató volt a zenéskolában. A tehetséget azt úgy vettük észre, hogy szeretett énekelni, miért, nem is tudom, hogy miért kezdett hegedül. Ja, csellózni akart mindenáron, csak akkor még ellenálltam az első gyereknél, hogy saját gyereket nem szerencsés tanítani. Azóta ugye már neveltem egy csellist, tehát meg most a kisunokám is remek, ő csellózik, és
ugye több van.
A fiamnak a középső fia, 7 éves, most megyünk jövő héten országos csellóversenyre, Kokas Lénárd. És elképesztő első utódom, aki szeret gyakorolni. Ez nagyon fontos. Szeret. Órákat gyakorol magától.
Többi gyerek, nem?
Kati nagyon szeretett fáramászni, és mindig bosszankodott, hogy a többi gyerek fáramászik, neki meg gyakorolni kell, de mondtam, hogy enélkül a munkanélkül ez nem megy.
Akkor mikor váltott ez át? Nagyon hamar kimagasló tehetséggel.
Ő is az országos Szombathelyen megrendezendő koncernos hegedűversenyen tűnt fel 11 évesen. Akkor is zsűri elnök volt Halász Ferenc, aki őt gyakorlatilag kiemelte, és azt mondta, hogy neki Peste lenne a helye, és ő vállalná, hogy tanítja, és az ő támogatása alatt kezdett el a Kati komolyan gyakorolni. Én azt hiszem, csak sajnos tanár úr nagyon hamar megbetegedett, és meg is halt. Ilyenkor amikor fiatalon 11 évesen zeneakadémiára került, azt hiszem, attól kezdve neki egyenes volt az útja, hogy ezt szeretné csinálni.
Tehát ugye volt a Kapos Fest, ami egy egy fantasztikus zenei esemény sorozat volt, a legszínvonalasabb zenei programokkal. Lett a Fesztivál Akadémia egy a világ zenészeit megszólító programjával. Hogyan tudnak ebben részt venni, és milyen szívvel vesznek részt?
Büszkeséggel veszünk részt, támogatjuk, habzolunk az élvezetébe. Édesanyám, aki idén nyáron lesz 90 éves, első pillanattól kezdve minden évben itt van. Mindig hoz egy pár barátnőt is, sportoló barátnőket, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát imádjuk. Fárasztó, nagyon tömény, nekünk is.
És önök is részt vesznek bennem, vannak tanítványok.
Igen, ezt most együtt csináljuk, ami általunk elkezdett zenei tábort, azt most összekapcsoltuk a Kati kérésére, hogy így teljes, tehát igazából most azért mi többet dolgozunk így a saját kis területünkön, de valóban nagyszerű ötlet, és nagyon, mi is nagyon támogatjuk, és igyekszünk.
Azért kell tudni az első kapostresszről. Akkor én a kaposvári zeneiskola igazgatója voltam, és nem készült el a zeneház. És hogy az, hogy a hatalmas nagy művészek voltak az első pillanattól fogva, de mitől válik a közönség ilyen fantasztikussá? Az, hogy nem készült el a zeneház. És ott volt a zeneiskola, maga 110 fős befogadó képességgel, és ott volt az 400 ember, aki be akart jönni. Tehát megcsináltuk, hogy a 110 fős teremben 400 ember beült, a színpadon csurig ültek, a folyosón csurig ültek, a református templom ott van a zeneiskola mellett, és oda az ilyen 150 méteres sorba álltak az emberek, hogy be tudjanak jutni, és élet, test közelben voltak a művészek a közönséggel. És ez olyan fantasztikus dolog volt, hogy a hangulat olyan volt, hogy így megfoghatta a művész, és hozzáérhetett szinte, mert ott volt, és ez egy olyan hangulatot hozott a Kaposvárhoz, ez ami párját ritkító.
Ugye most ez a Fesztivál Akadémia, és ebbe is folyamatosan részt vesznek, és most még az unokák is jönnek ott szerepelni.
Folyamatosan. Hanna, aki ugye színésznek készül, és ő folyamatosan részt vesz, a Gazsi, ő hegedül folyamatosan a szüleim mellett, és ez egy csodálat.
És Zsiga, ő a legkisebb, nem?
Zsiga a legkisebb, ő csak töri a hegedűt most még. De az Olga, ugye ő most elkezdett már hegedülni, és komolyabban hegedülni, hát köszönhető a nagymamának, ugye, aki gyakorol vele, és próbálja egyengetni az útját. Így van a kis családunk.
Batta András zenetörténész, a Zeneakadémia volt rektora, a Magyar Zeneháza jelenlegi igazgatója, a kezdetektől fogva támogatja a Fesztivál Akadémia munkáját. Ön, aki a kezdetektől fogva részt vett a Fesztivál Akadémián.
Tulajdonképpen az érzelmi szálakkal kezdem, mint Kokas Kati, mint Kelemen Barnabás, réges-régtől, gyerekkoruktól növendékeim voltak, zeneirodalmat tanítottam nekik a rendkívüli tehetségosztályában, és hát intenzíven követtem a pályájukat attól a pillanattól kezdve. Nem csak, hogy rendkívüli tehetségek, hanem valami olyan karizmatikus elkötelezettség van bennük, ami kevés zenészben, mert azért, hogy nagy tehetségeket ismerünk, akiknek a saját karrierjük, a saját pályájuk a fontos.
Ez egy egész más, ahogyan ők hozzáállnak, nem csak a zenéhez, hanem a másik emberhez.
Pontosan így van, pontosan ez a szép benne, tehát ők nem azt várják, hogy az XY hangversenyterem vagy intézmény fölkérje őket, és utazzanak egyik városból a másikba, hanem ők tulajdonképpen nem csak a saját sorsukat, hanem a magyar zenei életnek a sorsát, és elsősorban a zenepedagógiának a jövőjét vették a kezükbe, és alakítják. Tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy dolog, ugye hihetetlen energiával csinálják ezt, mindaz a kreatív káosz, ami őket körülveszi, és amire ugye sokan mosolyognak, hogy hát ugye semmi nem pontosan úgy van, ahogy mondják meg, hogy eltervezik, de a lényege és a szelleme az egésznek az elképesztő, és a nagy képben pedig, mondjuk így, a nagy egész, az meg egészen különleges. Tehát ez olyan, mint a Kodály Zoltán szelleme születne itt újra, nem a kórus irodalommal és a kórus mozgalommal, hanem a kamarazenével, népzenével, ahogy ők bevonnak mindenfajta zenét ebbe a programba.
Tehát... ez egy különféle korosztály, és nem csak a legmagasabb szintű koncertekkel, hanem fokozatosan a legkisebbektől tulajdonképpen végigvezetik egy ilyen akadémia rendezvényen megjelenik.
Igen, ők rádöbbentek arra, hogy az utánpótlás mennyire fontos, de nem csak azért, hogy legyenek majd még zenészek és újabb zenekarok szülessenek, hanem azért, hogy az ember jobbá válik. Én azt látom, hogy azok a bajok, amik a fiatalokkal vannak, vagy azok a veszélyek, amik a fiatalokra leselkednek, az internet, a mobiltelefon, a túlságosan sok mobiltelefonálás, a játékok, a vadság, ezek azért vannak, mert nem minden család van abban a helyzetben, szellemileg értem ezt, és mentálisan, hogy a gyerekeknek célt adjon. Tehát ebből a szempontból hallatom, irgalmatlanul fontos a zenetanulás, tehát nem csak azért, mert jobb emberek leszünk, ezt mindig elmondjuk, mert nem csak azért, amit már Kodály is mondott, és most az agykutatók bizonyítják ezt a dolgot, hogy máshogy tanul, tehát az agyban olyan sejteket stimulál a zene, és egy olyan örömforrása az agynak, hogy egész más lesz az agyi kapacitás, hanem konkrétan arról az, hogy ne vesszen el egy nemzedék, egy új nemzedék. Egyébként a sport is, meg egy csomó minden más művészetek is ebbe betöltik, de hogy ebben erre most döbbenek rá, hogy nekem is már unokáim vannak, és az ember az unokák generációját egész máshogy látja, mint a saját gyerekeinek a generációját, hogy ez végtelenül fontos, mert egy gyerek elvész, miközben benne van minden, benne van az egész világ egy ilyen kis gyerekbe, és milyen jól lehet jó dolgokra is alakítani ezeket a gyerekeket. Úgyhogy ebből a szempontból, amit a Katiék csinálnak, és hogy ők erre veszik a fáradtságot, és járnak fáradhatatlanul, ez egyszerűen ez egy nagy szavak ezek, és elcsépelt dolgok, de ez egy nemzetformáló erő, ami itten belülük árad, és ők ezt tényleg komolyan veszik, hogy itt van egy Magyarország, aminek volt egy Kodály Zoltánja, és volt egy mozgalom, és vannak művek, és Bartók, és a népzene, és minden, ami mögöttünk van, és hogy ezt nem szabad veszni hagyni.
Ön ugye a Zeneakadémia volt rektoraként, tehát most a Magyar Zeneházának. Mit jelent a Magyar Zeneházának a Fesztivál Akadémia, milyen kapcsolat van, és milyen jellegű programokat tudnak fogadni Magyar Zeneháza és a Fesztivál Akadémia?
Azt gondolom, hogy valahol a dolgok mélyén a Magyar Zeneház a koncepciója és a szellemisége, ami most már kialakult, amit ugye modern szóval brandnek szoktunk nevezni, mert hogy beavató intézmény, zenepedagógiával kötünk össze nagyon sok mindent, és minden koncertünk, minden gesztusunk tulajdonképpen az edukáció, a tanítás, még amikor szórakoztatunk, akkor is, és én azt gondolom, hogy valahol összefügg azzal, amit a Fesztivál Akadémia csinál, nyilván, hogy az egy együttes is, meg egy akadémia is, de a megszólítása az embereknek, a zene csodájának a továbbvitel, és főleg az, hogy a jó embereknek az összehozása, ugye nagyon szeretnek oda járni a Magyar Zeneházába az emberek, tehát eleve a ház, nyitott a ház, bármikor be lehet menni, jól érzik magukat, és kapnak programokat, és én azt gondolom, hogy amit a Kokaskati Kelemen Barnabás házaspár csinál, tehát hogy ők is oda mennek, sok zeneházba mennek oda, tehát nem csak a Városligetbe, ez óriási élményt, láttunk képeket az ő kurzusaikról, meg a koncertjeikről kis helyeken, határon túli helyeken, és hogy ott földön ülnek a gyerekek is, és tényleg ott vannak, és nagyon értékelik ezt a dolgot. Na most természetes, hogy mi nem csak a személyes szimpátia révén, hanem a célok hasonlósága miatt is együttműködünk, tehát szeretnénk, hogy...
És most milyen programok lesznek? Folyamatos a kapcsolat?
Folyamatos a kapcsolat. Egyébként az első komoly zenei koncertje a háznak tavaly februárban, az épp a Kokaskati Kelemen Barnabás Romantitta trió volt. Tehát ugye már a kezdet-kezdetét is együtt voltunk. Most nyáron lesz egy nagyon érdekes előadás, ez az Ifjú Barbárok, ami egy irodalmi zenei előadás, amivel indul az egész fesztivál. Lesz más koncert is, amit tervezünk, és különösen tervezzük azt, hogy mesterkurzus, zenei magyarázat, koncert, tehát az a komplexitás, beavatás, amit ők tudnak csinálni, az a zeneházában is velük jelenjen meg, mert meg kell, hogy mondjam, hogy a zeneházába nem a klasszikus zene miatt jönnek elsősorban az emberek, hanem popzene, népzene, világzene, tehát a nagy világzene.
És sokféle megközelítése a zenének, nem csak az, hogy ülök és hallgatok, hanem sokféle megközelítése van ott.
Így van, mi mindenféle zenét mutatunk be, még kísérleti zenéket is, tehát elektroakusztikus zenék is, ahogy a hangdómban ilyen jellegű programjaink vannak, tehát nagyon sok, de a klasszikus zene az még az emberek fejében a Zeneakadémiával és a Művészetek Palotájával kapcsolódik, ami teljesen rendben van, mert klasszikus koncerteknek ezek a fellegvárai, de ugye szeretnénk a klasszikus zenét is közelebb vinni, és ehhez keresünk eszközöket. És például az a szellemiség, amit a Fesztivál Akadémia tud nyújtani, az nekünk nagyon fontos lehet. Tehát ők legalább annyit tudnak adni nekünk, mint amennyit mi nekik.
Köszönöm.